Szeretett testvérek, a Lukács szerint evangélium 17. fejezetéből, a 17. fejezet 11. versétől a 19. olvassuk, halljuk az igét.
Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladtál. Amint bejött egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És amit odaértek, megtisztultam. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és felhangon dicsőítette Istent. Partra bondott Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus akkor így szólt: Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.
Hallottuk az evangéliumi beszámolót, imádkozzunk.
Örök dicsőségben lakozó Istenünk, mennyei jó Atyánk Jézus Krisztus által. Örvendező szívvel jöttünk eléd a mai reggelen is, hogy téged a világ teremtőjét, megtartóját, Jézus Krisztus által megmentőjét áldjunk és magasztaljunk. Köszönjük, hogy te nem egy tőlünk távol lévő Úr vagy, hanem mennyei Atyánk. A legszemélyesebb kapcsolatban lehetünk veled. Szólhatunk hozzád bármikor, és számodra senki sem közömbös, senkitől nem vagy távol. Gondot viselsz mindannyiunkra. Te tudod, Urunk, a legsajátosabb érzelmeinket, gondolatainkat, gyöngeségeinket. Te látod, Urunk, örömeinket, szomorúságainkat, velünk vagy kibontakozó és hanyatló napjainkban, védelmező karokban hordozol bennünket. Olvasol vonásainkból, akár nevetésbe, akár sírásba hajlanak, akár egészségtől duzzadunk, akár betegségben elvadozunk. Gyöngéden tekint ránk, figyelj szívdobbanásunkra, mint a lélegzetünkre is. Nem szerethetjük magunkat jobban, mint ahogyan te szeretsz bennünket, hiszen emberré lett Szent Fiad által a legnagyobb szeretetről tettél bizonyságot. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hallatod üzenetet, ehhez talán soktól szavakra sincs szükség. Hiszen lélek szól a lélekhez, a szív a szívnek mond szavakat a lélek által. Mennyei Atyánk, mindenért neked tartozunk köszönettel, mindenért téged dicsőíthetünk. Szeretjük az életet, melyet tőled kaptunk, mely által az élet csodájában részletett bennünket. Szeretjük családunkat, gyülekezetünket, hazánkat, ahol minden létező a puszta létével téged dicsőít. Olyan magától értetődő számunkra az, hogy minden nap nyújtod a kezed. Köszönjük most ezt is neked, Atyánk. Bocsáss meg, ha csak egy szemvillanással, csak egy gondolattal fordulunk feléd, ha neked csak egy sóhajjuk. Köszönjük, hogy ismerhetünk, hogy a hit ajándékát kaptuk tőled. Boldogok vagyunk családodban, egyházadban, a meghívott a gyülekezetében, itt, ahol az imádságunk, dicsőítésünk összefonódva tárteléd. Mennyei jó Atyánk, ki minden jónak forrása vagy, szeretnénk téged méltóképpen dicsőíteni. Szeretnénk őszinte hívő lélekkel sugározni feléd. Szeretlek, Uram, teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből és teljes elmémből. A mostani alkalmon is hitünk, reménységünk, örömünk van arra nézve, hogy Te velünk vagy, szent lelked által hirdettetünk igét, hogy mi hű szolgáid általa épülhessünk. Amen.
Amen. Énekeljük a 95. 95. Zsoltárunk első és negyedik versét. Gyerte, örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban.
Nem olyan régen hangzott a válasz,
egy héttel ezelőtt. Fogalmazzuk meg újra, először tagadó formában, hogy mi az Isten magasztalásának célja. Nem az, hogy a valóságról, a valóság nyomorúságairól, bajairól, gondjairól elterelje a figyelmet. Nem ópium a népnek, ahogy ezt valaki annak idején tévesen fogalmazta. Mi az Isten magasztalásának a célja? Az, hogy újjá teremtse a életet, amit mi folyamatosan rombolunk. Az Isten magasztalásának a célja, hogy újjá teremtse az igazságot, mert mi nagyon sokszor a gazság világában kell, hogy éljünk. És az Isten magasztalásáról, hogyha szólunk, akkor azt is meg kell fogalmaznunk, hogy csak azok magasztalják, akik hajlandók felismerni, és hajlandók elfogadni az Isten jó tervét. Amíg mi a magunk terve szerint akarunk menni, amíg a magunk elképzelése, a magunk ideológiája szerint akarjuk ezt a világot megváltani, addig nem fogjuk magasztalni az Istent. Legfeljebb hamis módon, a szájunkkal, de a szívünk távol marad. És egy ismétlés után fogalmazzuk meg a mostani tételünket, az Isten magasztalása meg tudja változtatni az életet. Az Isten magasztalása meg tudja változtatni a világot. Mielőtt valaki azt mondaná, ez nem lehet, én inkább azt a kérdést teszem hozzá, mert ez az igazi kérdés. Hogyan tudja megváltoztatni az életet? Hogyan tudja megváltoztatni a világot? Mert hogyha hogyanra válaszoltunk, akkor a másik kicsit hitetlenkedő kérdésre is elhangzott a felelet. A magasztalás meg tudja változtatni az életet. Az Isten dicsőítése világot megváltoztató erő. Lehet, hogy azért változik kevésbé bennünk, körülöttünk az élet, mert még mindig gyenge az Isten magasztalása. Hogyan változtathatja meg? Hogyan lehet változás bennem, bennünk, körülöttünk általunk? Hogyan lehet változás gyülekezetünkben, városunkban, Magyarországon? Hát nézzük meg először, hogy Isten nélkül figyelve a valóságot, akkor milyen véleménye fogalmazódhatnak meg. Az egyik leggyakoribb az, látva mindazt, ami körülvesz bennünket, hát sajnos ilyen ez a világ, és passzív módon beletörődve, megfelelően magunkban kicsit morgolódva, nem csinálunk semmit. És úgy gondoljuk, hogy ezzel megváltozik a világ. Pedig így csak az Isten ellenes erőket hagyjuk dolgozni. Isten nélkül nézve a világot, annak nyomorúságait, igazságtalanságait, bajait, esetlegesen eljuthatunk egy másik végletbe, erre is volt már sok példa a történelem folyamán, és napjainkban is mindig akadnak ilyen emberek, akik forró fejű, forradalmárként erőszakoskodva akarják megváltoztatni a világot, és újabb bajokat fognak okozni. Lehet, hogy egyet-kettőt átmenetileg megváltoztatta, nem megjavítottak, csak megváltoztattak, de helyette újabb bajt szülnek. Ha Isten nélkül nézzük a világot, akkor esetleg elkezdjük magunkat mentegetni. Hát ez a világ sajnos rossz, de mi jók vagyunk. És akkor megint úgy gondoljuk, hogy minden rendben van. Hát szörnyű, akadnak ilyen és olyan rokonok, meg amolyan szomszédok, meg még sok mindenki munkahelyen, akikről azt mondanánk, hát a világhoz tartoznak, de én igyekszek jó lenni. Önmagában ez a második része, hogy igyekszek jó lenni, ez még csak jó is lenne. Na de mi változik ettől? Hogy egyszerűen azt mondjuk a világ rossz, mert egyébként ezt látjuk, és ebben volna is igazság. Mi a véleményünk a valóságról? Talán az, amit a 109. Zsoltár írója így fogalmazott meg, rosszal fizetnek nekem a jóért. És ebből bizony elég hamar megint a passzivitás szokott következni, akkor nem fogok jót tenni. Úgy is rosszal fizetnek érte. Mert van ilyen. Egy bűnösebb utáni világban szembe kell néznünk ezzel, hogy rosszal fizetnek a jóért. Aztán a teljesség igénye nélkül még egy területet említek. Isten nélkül nézve a bennünket körülvevő valóságot, világot, akkor lehet, hogy az lesz a véleményünk, vogy talán másoké, hogy ez a világ tele van csúfolódásokkal. Gondoljunk arra, amit a 42. Zsoltár szerzője így panaszol el, hogy ők megtámadták, hogy ők csúfolják, és azt kérdezik, na hol van a te Istened? A mintaszép híves patakra kezdetű Zsoltár. Vége felé ott van ez a kérdés. Na hol van a te Istened? Emlékezzünk, Jézust is így csúfolták, ha Isten fia vagy, tárj le a keresztről. Ha másokat megmentett, hát mentse meg magát. Ez a rövidlátó, gyarló emberi logika, legfőképpen, hogyha csúfolódni akarunk. Isten nélkül nézve a valóságot, ilyen meg ehhez hasonló gondolatokra, vélekedésekre és életformára juthatunk. Azonban, lépjünk egyel tovább. A Zsoltár alapján megfogalmazhatjuk magunk számára, a magasztalásban a valóság az Isten igazságával konfrontálódik. Mert az előbb a valóság velünk konfrontálódott. Vagy mi a valósággal. Amikor azt mondtuk, a világ rossz, de mi jók vagyunk, rosszal fizetnek nekem, bár mi jót igyekszek cselekedni. Sajnos ilyen a világ, nem érdemes akkor ebben a világban cselekedni a jót. Ha a magasztalás megszólal bennünk, akkor a bennünket körülvevő valóság nem egyszerűen velünk konfrontálódik, hanem az Isten igazságával találja szembe magát. Úgy tekinthetünk erre a bennünket körülvevő valóságra minden nyomorúságával, bajával, igazságtalanságával együtt, hogy nem ez a hatalmas világ, rengeteg bajjal, bűnnel, nyomorúsággal, és én egyszál ember állom szembe. Hanem ez a világ a maga bűnével, nyomorúságával, az Isten igazságával találja szembe magát. És így egészen más dolgokat is felismerhetünk. Hogy is hangzott ez a felolvasott 138. Zsoltárban. Már évezredekkel ezelőtt a Zsoltáros milyen tapasztalatra jutott, és mi az, amit nagyon érdemes nekünk is észrevenni, mert erőforrássá válhat számunkra. Ilyet olvastunk itt a Zsoltáros, azt mondja, magasztallak Uram, teljes szívemből istenekkel szemben is. Hogy? Vannak istenek? Hát nem csak Isten van. A Zsoltáros ősi tapasztalata és azóta is minden nemzedék tapasztalata, hogy vannak istenek. Hát gondoljunk arra, amikor Izrael fiai Babilóniába deportálták. Hogyha elfelejtettük volna kánaáni kis isteneket. Na de egy akkori világbirodalom a maga isteneivel, amikor bizony megszületik a Zsoltár a babiloni vizek mellett ülve, az Isten dicsőítő hangszereinket a fűzfára kaszgattuk, itt már semmi értelme nincs Istenünket dicsőíteni, mert nagyobb istenek vannak Babilóniában. Mondták némelyek, meg mondták a csúfolódók. A Zsoltáros pedig azt mondja, magasztalak Uram teljes szívemből istenekkel szemben is. Az istenek kivel kerülnek itt szembe? Az Istennel, és nem velem a kis emberrel. És innen kezdve ezek a nagy istenek, amelyek a kis emberhez képest nagyok, az Istennel szemben kicsik. Kicsik. Ugyanazon bálványok, ugyanazon erők a világban, amelyekkel szemben azt gondolnánk, hogy tehetetlenek vagyunk, kiderül, hogy nem annyira nagyok, hogyha az örökké valóhoz hasonlítjuk. A Zsoltáros ezért ki tudja mondani, hogy magasztallak téged Istenem, pedig vannak Istenek. Nagy a kínálat, sőt kényszerítettek is bennünket bálványok magasztalására. De te nagyobb vagy mindenkinél. A magasztalásban tehát ez a világ a maga ilyen-olyan valóságával nem velem konfrontálódik, hanem az Istennel. És egészen más lesz a számomra az eredmény. A Zsoltáros arról beszél, hogy ellenségeink vannak, és te kinyújtod kezedet. Megint más. Más, hogyha azt látjuk, hogy ellenségeink vannak, és itt vagyok én, néha egyedül, akkor reménytelen és kétségbejtő, és más az, hogy ellenségeink vannak. De te a nagy, a hatalmas, kinyújtott kezedet. Egészen más pedig ugyanazt a valóságot látjuk. A Zsoltáros beszél ellenségekről. Pedig sokan úgy gondolhatnák, hát aki Isten félő, hát annak akkor ellenségei se lesznek, ott bajok se lesznek, nyomorúságok se lesznek, mert az Úristennek kutya kötelessége, hogy soha ne engedjen ilyet a mi életünkben. Fog engedni. A nagy különbség nem ez. A nagy különbség az, hogy kinyújtja kezét az Isten. Hogy ő nagyobb, mint bármilyen más ellenségünk. Ha Istenre nézünk, ha Isten magasztaljuk, akkor ugyan szembe találjuk magunkat gyakran a megalázottság helyzetével. Gyakran megalázott állapotban látjuk magunkat. A Zsoltáros is tapasztalt ilyet. Amikor megalázott emberként kellett élnie. Viszont azt mondja Zsoltáros, bár fenséges az Úr, de meglátja az megalázottat. Meglátja a megalázottat. Vannak ellenségek, vannak-e világi istenek, akik magukat annak képzelik, hatalmaskodnak, megaláznak, a sárga akarnak tiporni, semminek néznek. Isten is hatalmas, a mi Istenünk is hatalmas, csak ő meglátja a megalázottat. És nem keresztül gázolni akar a megalázott emberen. A magasztalásban a valóság Isten igazságával találja szembe magát, és nem egyszerűen az én gyarló kis emberi erőmmel és kicsiny hitemmel. A Zsoltáros ilyet mond, így fogalmazza meg, hogy szorult helyzetben vagyok. Hogy? Hát ő Isten tévő ember. Mégis van ilyen helyzet, hogy szorult helyzetbe kerülhet az Isten tévő ember. Azonban a Zsoltáros azt mondja, templomodban magasztallak. Szorult helyzet és templomodban. Egészen más lesz ugyanaz a szorult helyzet. Azután a magasztalásban a valóság Isten igazságával találja szembe magát, nevezetesen a különböző emberi vélekedések, esetleg gúnyolódások, csúfolódások, és a Zsoltáros azt mondja, magasztos a te beszéded és a te neved, Uram. Az emberi vélekedések, akár a saját, néha kishitű gondolataink, akár a bennünket körülvevő világ hangos, harsány kiabálása, az emberi vélekedések, talán egész odáig, hogy nincs is Isten, szembe találja magát az Isten kijelentésével. Hogy az Isten megszólal, hogy az Isten beszél. Mi ennek a következménye életünk számára? Mindenféleképpen az, hogy így másképp éljük meg, másképpen soroljuk be, vagy másképpen kezeljük a dolgokat, az eseményeket, a valóságot, amit a Zsoltáros ilyen szavakkal jelölt a saját korából, Istenek vannak, ellenségeim vannak, megalázott helyzetben vagyok, szorult helyzetben vagyok, mindenféle egyéb emberi vélekedések megszólalnak és ostromolnak. Nos, mindezeket másképpen éljük meg, másképpen soroljuk be, másképpen kezeljük, ha örökké való az Úr, kinyújtott kezedet, meglátja megalázottat, templomodba mehetek, magasztos a te beszéded, mert te szólsz, Uram Istenem. Szorult helyzetben vagyok, mondja a Zsoltáros, de az Úrhoz kiáltok. Aztán javamra dönti el ügyemet. Eszünkbe jut az, hogy Pál apostol fogalmaz a római levélben, akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Nem biztos, hogy úgy fog történni a dolog, ahogy én elképzeltem. De javamra szolgál. Már a Zsoltáros is ezt mondja, javamra dönti el ügyemet. Nem azt mondja, hogy pont úgy fog az Isten cselekedni, hogy én akarom. Ő nagyon sokszor egészen másmilyen megoldást fog adni. De az javamra fogja szolgálni. A Zsoltáros így vall, hogy mennyire másképpen látja most már az életet és a dolgokat, és mennyire fontos ez számára, meghallgattál, Uram, és megbátorítottál. Pedig az Istenek ugyanott vannak, Babilon ugyanúgy hőzöngött, ahogy az Ószövetség egy másik helyen mondja Babilon uralkodójáról, hogy az égbe hágok fel, azt mondtad, az Istenek fölé helyezem a trónomat, a porba fogsz kerülni. Igen. A Zsoltáros tud arról, hogy meghallgattál és megbátorítottál. Pedig a körülmények nagy része ugyanaz maradt. Egyelőre. Aztán így fogalmaz a Zsoltáros, amikor a körülményeket, az eseményeket nem egyszerűen önmagával hagyja konfrontálódni. Kicsi erejével és lehetőségeivel, hanem a valós világ helyzetét az örökkévaló Istennel szemben próbálja megvizsgálni, akkor ennek a következménye, mert eközben fölismeri az Isten nagyságát és magasztalja Isten, a következménye Zsoltáros szavaival szólva, lelkembe erőt adtál. Körülmények egy része még ugyanaz, de már erőt adtál lelkembe. Erőt adtál arra, hogy a változás elinduljon. A tételt így fogalmaztam meg, a magasztalás, az Isten magasztalása meg tudja változtatni az életünket és a bennünket körülvevő világot. Ha ezt nem hisszük, akkor milyen keresztények vagyunk? Miért vagyunk keresztények? Vajon nem ezért erőtelen sokszor kereszténységünk? És nemzetünk is. Mert nem veszük komolyan, hogy az Isten magasztalása életet megváltoztató erő és hatalom tud lenni. Ha komolyabban hisszük, akkor merünk a Zsoltárossal együtt így beszélni, hogy lelkembe erőt adtál, Uram. Nem azt mondta a Zsoltáros, hogy köszönöm, Uram, hogy nekem semmit nem kell csinálni, te mindent megoldottál. Zsoltáros azt mondja, erőt adtál lelkembe. Föl kell vállalni a feladatot. Föl kell vállalni a küzdelmet és a harcot. Nem könnyű ez, de adtál erőt. Az Isten magasztalásából én nyerek erőt. Nem az Úristennek van rá szüksége, nekem van szüksége a magasztalásra. A Zsoltáros azt mondja, leborulok templomodban. Figyeljük meg, nem szójáték lesz, amit mondok. A zsoltáros nem kiborul, mint ahogy a posztmodern ember nagyon sokszor kiborul, mert kiborító ez a világ. A zsoltáros leborul. Óriási a különbség. A kiborul az egy veszedelmes irány. A kiborulásnak mindig az az előzménye, hogy az életemet körülvevő valósággal szembe egyedül akarok megállni. És rájövök, hogy kevés vagyok. A zsoltáros nem egyedül akar megállni az őt körülvevő valóság nyomorúságai, gondjai, bajai, problémáival szemben vagy azok között, hanem azt mondja, hogy templomodban leborulok, előtted borulok le. Aki nem tud, nem akar az Isten előtt leborulni, az előbb-utóbb ki fog borulni. Erre mondtam, hogy nem szójáték lesz, amit mondok. Aki nem tud az Isten előtt leborulni, háladással és magasztalással ki fog borulni. Nem fogja bírni azt a nyomást, ami az emberre nehezedik az élet folyamán. Nem csak most, a 21. században. Ez mindig így volt. A zsoltáros évezredekkel ezelőtt beszél istenekről és istenkedő hatalmakról, ellenségeiről, megalázott állapotáról, szorult helyzetéről, emberi csúfolódásokról. És azt mondja, templomodban leborulok. Előtted öntöm ki a panaszt. Előtted mondom el a keserűségemet. Mert aki nem az Isten előtt önti ki szíve fájdalmát, keserűségét, kérdéseit, az egy idő múlva nem bírja azt hordozni, és kiborul. Zsoltáros azt mondja, lelkembe erőt adtál, és a változás itt kezdődik. És így lesz igaz az, hogy a magasztalás meg tudja változtatni az életet, először is az enyémet. És azután lassan az engem körülvevő világot is. A zsoltáros ezért mondja, magasztallak hűségedért, hűséges szeretetedért, örökké tart szereteted, nem hagyod el alkotásaidat. És végezetül még egy területet is meg kell fogalmaznunk, mert a zsoltárból kiderül ez is. Nem egyszerűen másként élhetjük meg személyesen a napi küzdelmeinket, harcainkat, a gondokat és bajokat, ha Isten magasztaló életet élünk, hanem a magasztalásnak rajtunk túlmutató hatásai, következményei is lesznek. Nem egyszerűen csak arról van, hogy lelkembe erőt adtál, és hát valahogy csak elszenvedem már ezeket a bajokat, hanem túlmutat rajtam a magasztalás. Leborulok templomodban, mondja a zsoltáros. Templomban, ahol rájövök, hogy nem vagyok egyedül. Otthon lehet, hogy egyedül kiborulok. A munkahelyen lehet, hogy már-már kiborulsz egyedül. De hogyha rájövök, hogy az Istent magasztalva már nem vagyok egyedül. És hogyha rájövök, hogy a templomban többek között azért érdemes jönnöm, hogy a közösségben legyek a többi testvérrel, hogy rájöjjek arra, hogy emberileg sem vagyok egyedül. Emlékezzünk arra, hogy az Ószövetség hatalmas prófétája, Illés a sok száz Baál prófétával szemben, a hivatalos állami pogány kultusszal szemben fölveti a harcot a Kármelhegyi Isten ítéletnél, az Isten igazolja őt, és aztán nem csak arról olvasunk. Elég, Uram, vedd el az én életemet, nem vagyok külön atyáimnál, szeretnék meghalni. Belefáradtam, majdnem kiborul, amikor elvonul egyedül. És az Úr táplálékot küld, fizikai táplálékot küld neki, és lelki táplálékként pedig azt mondja, akkor most menjél, és az a következő feladatod. És meglátod, hogy én vagyok az Úr. Magasztalás túlmutat rajtunk is hatásaival. Templomodban leborulok, ez azt is jelenti, hogy közösségben vagyok, az én jelenlétemre szüksége van a másiknak, a harmadiknak és a negyediknek, meg a 150-ediknek is, és az ő jelenlétükre pedig nekem is. Amikor az Úr azt mondja, hogy Illés, egyedül maradtál, meghagytam még 7000 embert, aki nem hajtott térdet a pogány Baál előtt. Illés nem látta őket, amikor egyedül akarta megoldani és vinni a bajokat. De vannak sokan templomokban, az Isten népe közösségében, ez az egyik, ami túlmutat már a saját életünkben kapott erőn, reménységen. Itt már egymás építéséről van szó. Ezért írja Pál apostol a római gyülekezetnek, szeretnék elmenni, hogy épüljünk egymás hite által. Hogy én épüljek a tietek által, ti meg az enyém által. Aki egyedül akar hívő ember lenni, aki gyülekezet nélkül akar hívő ember lenni, nem soká kiborul. Oda fog jutni, mint a világ fiai. Mert egyedül marad. Az erő forrását elhagyta. A zsoltáros ilyet mond, énekelni fogok útjaidról. Ezt már mások is hallani fogják. Ez már túlmutat, nem egyszerűen a belső lelki megerősödésemet jelenti az Isten magasztalása, hanem túlmutat, mások is hallani fogják, ebből mások is erőt, reménységet meríthetnek, vagy a helyes irányt hallhatják meg belőle. Énekelni fogok útjaidról. A magasztalás túlmutat rajtunk. Nem csupán nekünk jó. Aztán egészen elképesztő, amit a zsoltáros mond. A föld királyai meghallják fáj mondásait. Még az előbb istenekről beszélt, még az előbb ellenségekről beszélt, most meg arról beszél a zsoltáros, hogy a föld királyai meghallják Isten szájának mondásait. Hogy hallják mégis kik által? Az Isten népe által. Énekelni fogok a te útjaidról. A mi feladatunk az, hogy ez a világ is ennek hatalmasai is meghallják azt, hogy van Isten és az Istennek van gondolata, terve és üzenete. De ezt rajtunk keresztül akarja Isten elmondani. Ezt nem mások által akarja elmondani ebben a világban. A zsoltáros babiloni isteneket és világhatalmat látta, mert az volt a pillanatnyi fizikai valóság. Arról beszél már, hogy a föld királyai meghallják szád mondásait. De miért? Azért, mert azzal kezdődött a zsoltár, magasztallak, Uram, teljes szívemből az Istenekkel szemben is. Ott is és akkor is magasztallak, amikor ez nem sík. Amikor ez teljesen meglepetés lesz. Túlmutat rajtunk is, életünkön is, ha Isten magasztaljuk. És még meglepőbb. Nem egyszerűen csak azt mondja a zsoltáros, hogy meghallják azok is az Isten beszédét, akik nem is akarják meghallani, mert magukat is Istenként tisztel. Téged magasztal a föld minden királya. Egész idáig utal a zsoltáros. Eljut odáig, hogy az Isten igéje élő és ható. De ez az ige rám bizatott, menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet, ez nem csupán a keresztelésre vonatkozik, tanítva őket, hogy megtartsák, hanem mindenkori missziós küldetésünk. Missziós hatás közvetlen környezetünkre, világra is, természetes következménye Isten magasztalásunknak. Mi nagyon sokszor missziós programokat akarunk csinálni, ez nem volna baj. De először is Isten magasztaló nép legyünk. Mert az már önmagában több, mint a kitalált missziós programunk. Mert néha missziós programot pótléknak szánjuk. Nem vagyunk igazán Isten magasztaló nép, ezért kicsi a hatásunk ebben a világban, kicsi a vonzásunk ebben a világban. Tehát most már valamit kéne csinálni, akkor csináljunk egy-két missziós programot. Újra mondom, nem volna baj. Nem arról van, hogy az rossz. Arról van szó, hogyha gyenge az Isten magasztalásunk, akkor gyengék lesznek a missziós programjaink is. A Zsoltár azt mit mondott? Olyan volt a világ, amilyen. Lehetett volna passzív beletörődéssel csak sajnálkozni. Lehetett volna forró fejű forradalmáként nekirohanni, lövöldözünk, és mit olyan igazságot csinálunk, hogy alig győzzük majd begyógyítani a sebeket. Lehetne azt mondani, hogy a világ rossz, de hát a végén igyekszek jó lenni, meg úgyis rosszal fizetnek a jóért, semmi értelme nincs. Lehetett volna így is gondolkozni. A Zsoltáros pedig azt mondja, magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is. És ez a magasztalás a személyes következményét nézve azt jelentette, lelkembe erőt adtál, hogy én változzak, és így a körülöttem lévő világ is változzon. Mert a magasztalás rajtunk is túlmutató erő. A magasztalás meg tudja változtatni személyes életemet, és a bennünket körülvevő világot is. Magasztallak, Uram! Merjük ezt mondani, és merjünk így élni a mai Magyarországon. Amen. A 450. dicséret, 450. dicséret első és utolsó, azaz 5. versét énekeljük. Drága dalok az Úristen dicséret.
Éppen a nehezebb körülmények között még inkább dicsőítsünk téged,
erődért, bölcsességedért. Dicsítsünk, mert fölismerjük a te akaratodat. A magasztalás által adj erőt lelkünkbe arra, hogy reményteljesen lássuk a jövőt. Nem azért, mert mi nagyok és erősek vagyunk. Nem azért, mintha a világ úgy magától megjavulna, hanem mert te vagy hatalmas és erős, és neked van üdvösséges terved. Segíts, hogy magasztalás által erőt merítve hűségesen cselekedjük akaratodat. És kérünk, Urunk Istenünk, segíts, hogy összefogva gyülekezetként is dicsőségedre éljünk. Segíts építeni gyülekezetünket, közös otthonunkat. Urunk Istenünk, téged dicsőítő életünk legyen sokak számára rád és eléd mutató, biztató jellé. Segíts, Urunk, hogy téged dicsőítve a reménység népeként keresztény reménységre segítsük nemzetünket. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek által.